Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Kedves testvéreim, hallgassátok meg az igehirdetés alapigéjét, amint egyházunk mára kijelölte. Megírva találjuk a zsidókhoz írt levél második fejezetében, az 5. verstől a következőképpen. Így szól Isten igéje. Mert nem angyalok uralma alá rendelte az eljövendő világot, amelyről szólunk. Sőt, valahol valaki így tett bizonyságot. Micsoda az ember, hogy gondolsz rá, vagy az embernek fia, hogy gondod van rá. Rövid időre kisebbé tetted őt az angyaloknál. Dicsőséggel és méltósággal koronáztad meg. Mindent lába alá vetettél. Ha ugyanis mindent alávetett neki, akkor semmit sem hagyott, ami ne lenne neki alávetve. Most ugyan még nem látjuk, hogy minden uralma alatt áll. Azt azonban látjuk, hogy az a Jézus, aki rövid időre kisebbé lett az angyaloknál, a halál elszenvedése miatt dicsőséggel és tisztességgel koronáztatott meg, hiszen ő Isten kegyelméből mindenkiért megízlelte a halált. Ámen. Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, bizonyára többször elgondolkoztunk már azon, hogy hogy lehet az, hogy ugyanaz a jeruzsálemi nép, amelyik virágvasárnap hozsannázik, köszönti Jézust, mint érkező királyt, dicsőíti őt. Hogy lehet az, hogy ugyanaz a nép 5 nap múlva már azt kiáltja, hogy feszítsd meg? Szerintem úgy lehetséges, ahogy ez ma is szokott lenni. Éljenezve fogadnak egy politikust, éljenezve megválasztják, aztán amikor nem olyan döntések születnek, ami a mi szájunk íze való lenne, szerint való lenne, akkor ugyanaz a nép, amelyik éljenezte a vezetőt, ugyanaz a nép kiabálja azt is, hogy levele, nem kell nekünk az ilyen vezető. Mert nem azt teszi, amit mi elvártunk volna tőle. Kicsit próbálom figyelemmel követni az ukrajnai eseményeket is, és amikor néztem a tévéműsorban, hogy bevonulnak az orosz katonák a Krím félszigetre, és akkor az ottani oroszok milyen nagy lelkesedéssel üdvözlik őket, milyen nagy lelkesedéssel éljenzik az orosz kormányzatot, és akkor elgondolkoztam azon, hogy majd ugyanilyen lelkesen fognak tüntetni is az orosz kormány ellen, hogyha nem nekik tetsző intézkedések születnek. Így szokott ez lenni. Jézus bevonulása Jeruzsálembe nem azt hozta, amire vártak. Az ott élő zsidók a messiást úgy képzelték el, mint földi királyt. Várták ők a messiást, alig várták, hogy végre jöjjön már. De azzal a szent meggyőződéssel voltak, hogy a messiás ki fogja űzni az országból a rómaiakat, nem kell többet adót fizetni a császárnak, meg egyáltalán ne kelljen többet adót fizetni, ugye ezt mi is így szeretnénk. Jön a nagy szabadság, nem lesznek szegények, mindenki jól él, földi paradicsom. Tulajdonképpen egy földi mennyországot vártak el a messiástól. És aztán a virágvasárnap után, amikor jött a hétfő, a kedd meg a szerda, akkor Jézus tanításaiból leszűrték azt, hogy Jézusnak esze ágába sincs erőszakkal fellépni, nem hirdett szent háborút, nem űzi ki a római katonákat, nem szabadítja fel Izraelt, nem jön a nagy gazdagság és jólét, nem jön az adók eltörlése. Ezek után nem csoda, hogy nagy pénteken ugyanezek az emberek már azt kiáltották, hogy akkor levele, az ilyen vezető nem kell, aki nem a mi elképzelésünk szerint intézi a dolgokat. Levele, keresztre vele. Jézus bevonulása az életünkbe nem azt hozza, amire esetleg várunk. Mert amikor elkezdünk érdeklődni Jézus iránt, és elkezdünk azon gondolkozni, hogy Jézus útján kellene járni, elkezdünk azon gondolkozni, hogy őt kéne beengedni az életünkben, akkor ugye megvannak a saját elképzeléseink, hogy ez majd mit fog jelenteni. Hallgatjuk a bizonyságtételeket, olvassuk a bizonyságtételeket, és kialakul bennünk egy olyan elképzelés, hogy ha befogadjuk Jézust az életünkbe, ha engedjük, hogy ő bevonuljon, akkor majd sokkal jobb lesz ez a földi életünk. Mert általában mi a földi életre nézünk. És ritkán gondolunk arra, hogy a lényeg az örökké valóság. A földi boldogulást várjuk Jézustól, befogadjuk őt, akkor jobb legyen az életünk, egészségesebbek legyünk, jobb munkánk legyen, több fizetésünk legyen, oldódjanak meg a családi nehézségek, a kapcsolati problémák, az idegeink jöjjenek rendbe. Azért úgy zárójelben megjegyzem, hogy ez is megadatik sok esetben ráadásként. Ráadásként. De nem mindig adatik meg. És akkor az az ember, aki csalódik Jézusban, esetleg elkezd gondolkozni, hogy hát engedtem ennek a dolognak, adtam egy esélyt ennek a keresztény hitnek, adtam egy esélyt annak, amit az egyház hirdet, nem lettem gazdag, sikeres? Hát akkor elvele. Nem gyógyultam meg? Nem jöttek rendbe a dolgaim? Ugyanúgy az idegeimre mennek a körülöttem élő emberek, mint eddig? Hát akkor elvele. Kedves testvérek, arról beszélek, amit tapasztalok. Vannak sokan, akik egy időre Jézus útjára lépnek, aztán le is térnek arról. Ha összeszámolnám, hogy rövid, alig 25 éves szolgálatom alatt hányan nyilvánították már azt ki, hogy igen, nekik tetszik ez a kereszténység, és szeretnének Jézushoz tartozni, talán több száz ember is lenne. De hogy hányan maradtak meg a mai napig Jézus mellett? Nem merem összeszámolni. Nem merem összeszámolni. Szerintem kevesebb lenne, mint ahogy így gondolom. Nem véletlenül az a kedvenc énekeim egyike, hogy ó Jézus, amikor sokan nem járnak többé te veled. Ez nem egy új ének, ez egy régebbi ének. És az ének szerzője is már ezt tapasztalta meg, amit mi is megtapasztalunk. Mondják bibliórás testvérek is, hogy olyan sokan jártak régen a gyülekezetbe, akik most már nem járnak. Miért nem járnak? És akkor visszagondolunk arra, hogy hát együtt kezdtük. Együtt jártunk hittanra. Együtt konfirmáltunk. Együtt jártunk az ifjúsági bibliórákra. És aztán csak morzsolódtak le. Volt, aki már a konfirmáció után lemorzsolódott. Volt, aki néhány éves ifizés után lemorzsolódott. Volt, aki a felnőtt élete során lemorzsolódott. Volt, aki mostanában morzsolódott le, pedig már idősödünk. Ó Jézus, amikor sokan nem járnak többé te veled. Valamikor elindultak, valamikor jártak. De valószínűleg Jézus nem azt hozta, amit ők elvártak volna. Valószínűleg nem hozta azt a földi mennyországot, azt az e földi beteljesülést, azt a folyton happy érzést, hogy hú, Jézushoz tartozok, mindig boldog vagyok. Nem. Telnek az évek, és megtapasztaljuk, hogy ez nem így van. Amikor megtértünk, akkor a fellegekbe jártunk, aztán telnek, múlnak az évek, és kell hordozni a keresztet, kell végezni a feladatokat, amit Jézus ránk bíz, és a keskeny úton kell járni, nem a széles úton, és rájövünk arra, hogy nem járunk mindig a fellegekbe. Nem is olyan könnyű ez a Jézus követés. És nem jön minden rendbe. Nem lettem teljesen egészséges. Előfordul, hogy ideges vagyok és feszült. Vannak emberek azóta is a családomban, a rokonságaimban, akik tövisek a számomra, az életükkel, a hozzám való viszonyukkal. Most nem csak magamról beszélek, mindannyiunkról beszélek, mert ez így van. Jézus bevonul az életünkbe, és hogyha az elképzeléseink nagyon földiek, akkor azzal szembesülünk, hogy nem azt hozza, amit várunk. És akkor esetleg ott állunk, hogy újra dönteni kell, hogy most akarunk igazán keresztjének lenni, vagy pedig inkább más utakra térünk. Jézus nem azért vonult be Jeruzsálembe, hogy elűzze a rómaiakat, és megalapítsa a földön a királyságát, mert ő ennél sokkal többet, nagyobbat, értékesebbet akart, és főleg örökkévalót akart. A bűntől megszabadítani, és mennyei királyságot építeni. Isten országát építeni belőlünk bűnös emberekből, mert neki van hatalma a bűntől megtisztítani. És erről a hatalomról olvastunk az alapigében. Minden a lábai alá lett vetve. Persze, hogy nagyobb az angyaloknál, a világ mindenség ura. Minden a kezében van, szoktuk mi mondani, ebben az igében pedig minden a lábai alá vettetett. Elgondolkoztam arról, hogy miért van az, hogy nem tapos el minket, hogyha a lábai alá vagyunk vetve. Eltaposhatna, dönthetne úgy a világ mindenség királya, hogy a bűnös embert eltapossa, és újra teremti a világot, újra kezdi az egészet. És bűntelen embereket teremt, és bűntelen emberekből építi az ő királyságát. És bűntelen emberekből, új emberekből népesíti be a mennyet. Megtehetné. És nem ezt az utat választotta. Mert ő minket akart. Ez valami felfoghatatlan, érthetetlen szeretet. Teremthetne újra a semmiből embereket, mint Ádámot meg Évát. És valami felfoghatatlan, érthetetlen módon ő minket szeret. Mint amikor a kislány ahhoz a babához ragaszkodik, amelyik már nagyon elgyötört állapotban van, és se keze, se lába, szeme is kijött, de neki akkor is az a kedvenc babája, hiába veszik neki a csodálatos, szép új babákat. Érthetetlen, felfoghatatlan, hogy az Isten hozzám és hozzád ragaszkodik. És ő eldöntötte, hogy belőlünk teremt újat. Hogy minket teremt újjá. Mert neki erre megvan a hatalma. Az alapig erről szól, erről a mérhetetlen hatalomról. Eltaposhatna, és nem tapos el, hanem a bűneinket tapossa el, a kígyó fejét tapossa el, ahogy Isten már az elején megmondta. Zelk Zoltánnak van egy rövid verse, azt a címet viseli, Kegyelem. Soha se lép gyíkra, csigára, soha egy föltámadt fűszárra, a földön járó Isten lába, de vétkeinket eltapossa, mert vétkeinket megbocsátja. Nem tudok túl sokat Zelk Zoltánról. Halványan arra emlékszem, minthogyha éppenséggel egy ateista, kemény ateista költő lett volna az elején, aki kommunista vezetőket dicsőítő verseket írt. Nem ismerem az életét, és most nem is volt időm utána nézni, hogy mi történhetett, de én azt hiszem, hogy valóban kegyelem, hogyha egy ilyen ember eljut idáig, hogy egy ilyen verset ír. Mert hogy az igazságot írta. Nem téged tapos el a hatalmas, hanem a bűneidet akarja eltaposni. De Jézus nem azért vonul be az életünkbe, hogy elvegye a töviseinket. A zsidóknak akkor ott Róma volt a tövis. A római katonák, a római császár, az egész római birodalom volt tövis a testükbe, az életükbe. És Jézus nem vette el ezt a tövist. Pál apostolnak nem tudjuk, mi volt a tövise, de volt, mert ír róla. Meg hogy háromszor könyörgött azért, hogy elvétessen. És az Úr azt mondta, hogy nem, a tövis marad, elég neked az én kegyelmem. A római katonák maradnak, elég neked, nektek az én kegyelmem, csak térj meg Jeruzsálem. Kedves testvérek, mi is szeretnénk megszabadulni a töviseinktől. Kinek mi a tövise? Kinek a testi, kinek a lelki betegség, kinek a családi helyzet, kinek idegesítő emberek a környezetében, kinek a főnök, kinek a tanár. Sajnos van olyan, hogy a saját házastárs, vagy a saját gyerek, vagy a saját szülő. És Jézus be akar vonulni az életünkbe, de nem feltétlenül szabadít meg a töviseinktől. Nem feltétlenül teszi a földi életünket mennyországgá, hanem nekünk is azt mondja, mint Pál apostolnak, hogy elég neked az én kegyelmem. Mert hogy mi a lényeg? A bűneinktől akar megszabadítani. Nem a töviseitől akar megszabadítani, hanem a bűneitől akar megszabadítani. Van rá hatalma, meg tud tisztítani, újjá tud teremteni, új emberré tud tenni. Kedves testvérek, azt kívánom mindenkinek, hogy ezen a nagy héten kerüljünk közelebb annak a megértéséhez, hogy Jézus azért akar bevonulni az életünkbe, hogy átformálja a lelkünket, hogy a szívünkben építse fel az ő királyságát. Neki ez fontos. Neki ez annyira fontos, hogy ezért vállalta a szenvedést és a kereszthalált. Hogy megtegye ezt értünk, megtegye ezt velünk. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, te látod, Uram, hogy sokszor olyan elképzelésünk van, sokszor olyan elvárásaink vannak, amit te nem is úgy gondolsz, és amit nem is ígértél. Uram, kérlek, segíts nekünk megérteni azt, hogy mi a lényeg. Segíts nekünk megérteni azt, hogy nem itt a földön kell boldogokká lennünk, hanem te benned kell boldogokká lennünk. Te általad kell boldogokká lennünk. Segíts nekünk megértenünk azt, hogy ha megmaradnak a töviseink, akkor is lehetünk boldogok, hogyha hozzád tartozunk. Segíts nekünk megérteni azt, hogy ez a földi élet mulandó, és a lényeg az örökké valóság, hogy azt te nálad tölthetjük, a te országod részesei lehetünk. Uram, segíts meg bennünket ezen a nagy héten, hogy amikor ünnepeljük a te kereszthalálodat és feltámadásodat, akkor annyira közel kerülhessünk hozzád, hogy az ünnepek után már ne legyünk ugyanazok az emberek, mint most. Add meg, hogy a szívünk mélyén átéljük, hogy igen, te megbocsátottad a bűneinket, igen, te megtisztítottál, igen, te velünk vagy a nehézségekben is, és igen, te vagy az, aki beviszel a te országodba. Dicsőítünk és magasztalunk téged, Úr Jézus Krisztus. Amen.